Kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Novemberben a fogyasztói árak átlagosan 3,8%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat, jelentette a Központi Statisztika Hivatal. Az élelmiszerek ára 3,2%-kal nőtt, de a vendéglátási szolgáltatások nélkül számítva csak 0,6%-kal. A háztartási energiáért 9,8%-kal többet kellett fizetni átlagosan, a szeszes italok dohányáruk ára 7,5%-kal emelkedett, a szolgáltatások 6,5%, a tartós fogyasztási cikkek 2,9%, a gyógyszerek pedig 5,1%-kal drágultak. Az üzemanyagok ára viszont 5%-kal mérséklődött éves alapon. Októberhez viszonyítva átlagosan 0,1%-kal voltak magasabbak az árak. A minimálbérrel együtt a családtámogatások egy jelentős része is növekszik, hívja fel a figyelmet a családokért felelős államtitkár. Kon Zsófia az M1 állami televízióban ismertette például, hogy a gyed összege havi bruttó 451.000 forintra nő, ez a támogatás mintegy 100.000 családot érint. Gyorsabban haladnak a tervezetnél a paksi atomerőmű bővítésének munkálatai, közölte a külgazdasági és külügyminiszter, hozzátéve, hogy így már jövő héten elkezdik a szakemberek az első beton öntését, közvetlenül megelőző műszaki feladatok végrehajtását. A tárcavezető a Magyar-Orosz Gazdasági Vegyes Bizottság ülésén vett részt Moszkvában, ezután nyilatkozott. Magyarország és Oroszország gazdasági és energetikai együttműködését mi mindig is a józan észre alapítottuk. Ebből Magyarország, a magyar vállalatok és a magyar családok sokat profitáltak, ezért a jövőben sem tervezünk letérni erről az útvonalról, akármilyen nyomásnak is vetnek alá minket, szögezte le Szijjártó Péter. Emellett aláhúzta, hogy Orbán Viktor miniszterelnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök a legutóbbi találkozójukon áttekintették a kétoldalú kapcsolatok kérdéseit, ami új lendületet adott az együttműködésnek. Politikai megállapodást értek el a 2026-ra tervezett éves szolidaritási keret létrehozásáról az uniós tagállamok belügyminiszterei. A keret célja, hogy segítséget nyújtson azoknak a tagállamoknak, amelyek nagy migrációs terhelés alatt állnak. A szolidaritási alap 21.000 ember áthelyezését vagy más vállalást, illetve 420 millió euró pénzbeli hozzájárulást foglalhat magában. A döntésnek része az is, hogy mely országok jogosultak kedvezményre vagy támogatásra, Magyarország egyik kategóriába sem tartozik, a rászoruló országokat viszont meg kell segítenie. Brüsszel a migrációs döntésével új, abszurd és igazságtalan támadást indított Magyarország ellen, közölte Orbán Viktor a Facebookon. A miniszterelnök szerint különösen felháborító, hogy az Európai Bizottság úgy véli, hazánkat nem érinti a migrációs krízis, de nem hagyjuk végre az uniós intézkedéseket, mivel így is eleget költünk az unió külső határának védelmére. A Népszavának az Európai Bizottság migrációért felelős biztosa azt mondta, a szabályokat minden tagállamnak be kell tartania. Magnus Brunner emlékeztetett, az elfogadott intézkedések több lehetőséget adnak a tagállamoknak, hogyan járuljanak hozzá a migrációs helyzet megoldásához, de valamit mindenkinek tennie kell. Annak pedig örül, hogy a migrációs előírások felét a magyar kormány is támogatta, tette hozzá. Jóváhagyta az Európai Védelmi Ipari Programot az Európai Unió belügyekért felelős tanácsa, a szavazásnál Magyarország tartózkodott. A program keretében 2025 és 27 között 1,5 milliárd euró összegű visszanemtérítendő támogatást nyújtható az unió védelmi készültségének fokozásához. A program egy célzott, az Ukrajna támogatást szolgáló eszköz révén támogatja majd a harcban álló ország védelmi iparát is 2 év alatt 300 millió euróval. Kormányfővé nevezte ki Andrej Babist az októberi képviselőházi választásokon győztes elégedetlen polgárok akciója mozgalom elnökét Petr Pavel cseh köztársasági elnök. Babis kinevezése után azonnal letette az alkotmány által előírt esküt, és ezzel hivatalosan Csehország miniszterelnöke lett. Legkevesebb 34 sérültje van a hétfőn éjjel Japán északkeleti részét megrázó 7,5 erősségű földrengésnek. A cunami riadót visszavonták a hatóságok, a Japán Meteorológiai Hivatal viszont riasztást adott ki egy esetleges újabb földrengés miatt. Előzetes helyfoglalás és jegyvásárlás szükséges a William Shakespeare Rómeó és Júlia című darabjából Júlia erkélyeként ismert turista látványosság meglátogatásához január 6-áig Verona város önkormányzatának döntése alapján. A jegy fejenként 12 euróba kerül, egyszerre 100 ember tartózkodhat az épületben, negyed óránként 45 fős csoportokat engednek be. Végül az időjárásról. Holnap folytatódik a borult, ködös idő, szitálás előfordulhat, a szél mérsékelt marad majd. A hőmérséklet szerdán hajnalban plusz 2-3, napközben pedig 4-5 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Gyermekeinek, szüleinek és mindazoknak, akiket nagyon szeret, ajándékozzon karácsonyra katolikus újság előfizetést. Ha heti rendszerességgel szeretne olvasni lelkiségi írásokat, szentek életéből vett történeteket, ha érdeklik a katolikus egyház eseményei, ha szereti a szép verseket és elbeszéléseket, rendelje meg a Vallásos Családok heti lapját, a Keresztény Életet. Az újság előfizetési díja negyedévre 6360 forint. A Keresztény Élet heti lap megrendelhető a kiadónál a 328-01-96-os budapesti telefonszámon, vagy e-mailben hetilap@keresztényelet.hu. Egyetlen előfizetéssel minden héten ajándékot adhat.
Ha elkezdjük átrostálni az életünket, csak az érzelmi kapcsolataink maradnak fenn, mondja H. János író a decemberi Kép Más címlap interjújában. A lapszámban olvashatunk a boldog időskor lelki titkairól, vágyainkról és félelmeinkről, a pécsi hajléktalanok reményeiről. Hangolódhatunk az adventre régi népszokásokkal, mai közösségekkel, gasztronómiai és kulturális csemegékkel, portói utazással és budapesti sétával. Keresse a Kép Mást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Ünnepélyes gyertyagyújtás az érseki palota és látogatóközpont díszudvarán. Advent vasárnapjainak előestéjén, szombatesténként 15 óra 30 perckor gyújtják meg az adventi gyertyákat. December 13-án az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem gyakorlóiskolájának diákjai adnak műsort. Készüljünk együtt az ünnepre! A Szent János könyvesbolt és kegytárgykereskedés megújult, adventi karácsonyi árukészlettel várja kedves vásárlóit. Üzletünkben az egyházi könyvkiadók szinte teljes választéka megtalálható, továbbá naptárak és kalendáriumok széles választékát kínáljuk. Különleges betlehemek, karácsonyi díszek, képeslapok és ajándéktárgyak között is válogathat. Már kapható a Szent István Rádióból is ismert Szívem első gondolata című kiadvány is. Látogasson el webáruházunkba a könyveskegytár.hu oldalra, ahol gyorsan, kényelmesen és kedvezményesen juthat hozzá termékeinkhez. Megrendelését várjuk a 36-os körzet 952-615-ös telefonszámon is. Vagy látogasson el hozzánk személyesen, címünk Szent János könyvesbolt Eger, Széchenyi utca 5, az érseki palotánál. Adventi nyereményeső a 25 éves Szent István Rádióban. December 1-e és 12-e között reggeli játékunkban értékes nyereményekkel várjuk hallgatóinkat. Válaszoljon helyesen kérdéseinkre, nyissa ki nyereményjátékunk 25 adventi ablakának egyikét, és nyerje meg ajándékcsomagunkat. Aki velünk játszik, karácsonyra megnyerheti fődíjaink egyikét. Stempel Katalin felajánlását, Kis Jézus a jászolban goblenképet, Pataki József Csokonai Vitéz Mihály alkotódíjas művész Szűz Mária Tűzzománc képét, vagy egy Instax mini fényképezőgépet az Egri Fuji Fotocentrum jóvoltából. Szent István Rádió, amit jó hallgatni, ahol jó játszani. Megjelent az új ember december 7-ei száma, a Tartalomból. Misszió a mikrofon mögött. 25 éve szól a Szent István Rádió. 14. Leó pápa első apostoli útja. A Szent Atya látogatása Törökországban és Libanonban. Marton Zsolt püspök adventi körlevele a családokhoz. A család, mint a béke és a kiengesztelődés hordozója. A kérügma állt a lelkipásztori napok fókuszában. Hogyan adjuk át az örömhírt? Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak.
A
hét évfordulója.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztőt, Túri Saroltát hallják. 1575. decemberében Lengyelország történelmi döntést hozott, amely hosszú távon meghatározta az ország politikai és katonai sorsát. A lengyel rendek, akik addig saját királyukat szabad választás útján választották, most olyan uralkodót kerestek, aki képes lenne megerősíteni a korábban zűrzavaros és belső viszályokkal terhelt trónt. Az erdélyi fejedelem Bátor István, bár nem tartozott a királyi családok közé, mégis elnyerte a választók bizalmát, és egyedülálló karizmájával és katonai tapasztalataival vált méltó jelölté. Bátor István a magyar és erdélyi történelem egyik kiemelkedő alakja volt, aki hírnevet szerzett harci érdemeivel, különösen a törökök elleni küzdelemben. A lengyel trónra való aspirálása kezdetben nem tűnt nyilvánvaló választásnak, hiszen a lengyel rendek több más jelöltet is mérlegeltek. Azonban Bátori, aki már akkoriban is szoros kapcsolatot ápolt a lengyel nemességgel, egyesítette azokat a politikai és katonai tulajdonságokat, amelyek szükségesek voltak a lengyel királyság stabilitásának helyreállításához. Bár sokáig nem élvezhette teljes mértékben a koronát, a későbbi évtizedekben a nevéhez fűződő reformok örökre beírták őt a lengyel történelem könyveibe. Bátor István trónra kerülésével tehát egy új fejezet kezdődött Lengyelország történetében, amely során nem csak az erdélyi fejedelemség, hanem az egész közép-európai régió politikai térképe is jelentős átalakuláson ment keresztül. Kedves hallgatóink, a most következő percekben dr. Gebei Sándor történész, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem professzor emeritusza osztja meg velünk Bátor István lengyel királlyá választásának körülményeit.
A lengyel főurak nagyon-nagyon komoly gondba és problémával küszködnek adott időszakban, hiszen ugye itt választani kell. 1572 után választásos monarchia a Zsecspospolita, és mindenki benyújtatja az igényét a trónra, és ez elindul egy nemes versengés. A nemes versengés szó szerint értendő. Itt most 9 jelölt lesz. 1575-ben 9 jelölt, természetesen mindenki, aki él és mozog és szóba jöhet, Lengyelország koronája elnyerésére mindenki ringbe száll. Beleértve Oroszországot, IV. Ivánnak követét is meghallgatják, a Habsburgok több képviselővel vannak jelen, hiszen itt Miksa, Ferdinánd, Ernest vagy Ernő, főhercegek, ezek ugye 3 személy is képvisel a Habsburg családot. Ott vannak a svédek, ugyancsak rokoni kapcsolatban állnak, igaz, a Jagelló családdal, akkor egy Rosenberg, sziléziai főúr, cseh királyságból, ferrarai herceg, és itt van Bátori István is. 9 jelölt ismétlen még egyszer, akik ugye próbálják elnyerni a lengyel koronát, és kortes beszédet tartanak. És akkor a szenátusban megkezdődik a meghallgatásuk, természetesen a szigorúan a világi rangsornak megfelelően hallgatják meg őket, először a császár követét, utána, tehát így-így haladunk, ugye, és majd valahol a legvégén, ugye Bátori Istvánnak a szószólója, Giorgio Blandata az, aki fogja urát bemutatni, és kecsegteti a főurakat, hogy őt válasszák meg. A kortes hadjárat az tulajdonképpen párbeszéd, tehát nem csak elmondja, meghallgatják, és akkor bólogatnak, vagy pedig tiltakoznak, hanem kérdéseket ott bent a szenátusban tehetnek föl, és replikáznak, és hogyha kell, vitáznak. Így például, ugye Blandrata kiemelte Bátori István erényei közül azt, hogy nagyon-nagyon komoly ismerettséggel rendelkezik, hadvezéri tapasztalattal rendelkezik, a törökök is ajánlják, hogyha a törökök ajánlatát megfontolják, meggondolják a lengyel szenátorok, akkor el lehet kerülni a későbbiekben azt, hogy a krími kánság csapatai, ugye ilyen rablóportyákat évről évre indítsanak Lengyelország ellen. Tehát egy ilyen ilyen biztonságot próbált ugye sugalni Giorgio Brandata a szenátoroknak, és bátorít ajánlani. Mindenkivel összehasonlította, tehát a pályázókkal, és hivatkozott arra, hogy lám-lám, mennyire nem megbízhatóak a Habsburgok, mert még Báthory István fejedelemségét is kétségbe vonták, és Bekes Gáspárnak a történetére utalgatott. Mondtam ugye, hogy ez egy párbeszéd, tulajdonképpen vita is alakul ki ugye a bemutatás során és folyamán, úgyhogy Brandata is megkapta a kellemetlen kérdéseket, így például az, hogy egy török vazallus hogy Lengyelország király akar lenni. Hát ezt nem vállalhatja föl Lengyelország, a Zsecsposzpolita, csak az egyszerűség kedvéért ugye Lengyelország, nem vállalhatja föl semmi körülmények között, hogy önként egy vazallust, egy török vazallust ültessen Lengyelország trónjára, mert akkor Lengyelország is vazallusa lesz majd az oszmán szultánnak, oszmán birodalom vezetőjének. Erre a válasz nagyon érdekes volt, és természetesen ez Brandata ilyen jellegű utasítást és instrukciókat kapott, hogy a lengyel király is fizet évi ajándékot a török szultánnak. És ez az ajándék az nem minősül harácsnak? Ez csak értelmezés kérdése. Vagy például 1568-tól kezdve a magyar király is fizet harácsot, de nem harács formában, hanem évi ajándékot, mint egy békepénzt fizet. És hogyha a békepénz nem érkezik be, akkor az azt jelenti, hogy abban az évben igenis a békét nem fogja garantálni a porta. Tehát akkor a portyázások minden további nélkül szabaddá lesznek. Tehát akkor Brandata ugye adta azonnal az ártatlant, hogy nem érti, hogy Báthory Istvánnak hogy lehet a szemére vetni azt, hogy ő harács fizető, amikor ugyanezt a lengyel királyság is megteszi, ugyanúgy a magyar királyság is megteszi a porta felé. Csak ők ajándéknak nevezi, itt pedig hát természetesen nem ajándék, hanem harácsnak nevezik. És be kell fizetni évről évre azt az összeget. Sőt, a lengyel király meg a magyar király sokkal nagyobb összeget fizet a portára. Akkor a vazallusságnak a kérdését igaz le lehetne venni. Thank you. Tehát miután mind a 9 jelöltet meghallgatták, akkor szavaznak. És külön szavaz a felsőház, tehát a szenátus, és külön szavaz a képviselők háza. Tehát a Szejm felsőháza, ugye ez a szenátus, és ugye a köznemeseknek, hát a általában tábori gyűlés formájában megtartott alsóházi ülés, mint középkori magyar történelmből ismerős az, hogy Rákos mezején született döntések, végzések, ugyanúgy a lengyel köznemesek pedig Varsó mellett a Volán mezőn gyűlnek össze, és ugyanabban a formában, mint ahogy Rákos mezőn történnek a végzések, az alsóház itt hozza meg a döntését. Tehát a felsőház, a szenátus fejenként szavaz, és külön-külön mindenki megindokolja szavazatát. És itt az első szavazat leadásának a joga, magától értetődő az interrexé, a gnyeznói érsekbírmásé, és ő az, aki hosszú-hosszú, több órán keresztül folytatott beszéde, indokolja, hogy miért a Habsburgok mellett teszi le a voksát, és még azon belül is Miksa. Ez jelenti ugye a keresztény világhoz tartó, elsősorban a keresztény világhoz való kötődés, kapcsolódás, és egy keresztény ország nem teheti azt meg, hogy az iszlám pártfogoltját, az iszlám birodalomnak egy vazallusát hozza ide, de azt sem teheti meg, hogy IV. Iván, ugye a görögkeleti pravoszláv egyháznak főtámogatóját is nem lehet behozni ebbe az országba semmi körülmények között. Tehát ő így voksolt. El lehet képzelni, ugye, akkor, hogyha a felsőház első embere, az állam pillanatnyi első embere így szavaz, akkor mögötte az egyházi méltóságok sora, akkor hogy fog a püspökök, ugye, akkor hogy fognak szavazni, utána pedig a világi főurak is, ugye, hogy fognak szavazni. Van szóródás, de minimális szóródás a szavazatok között. Torony magasan, ahogy ezt ma szokás mondani, a Habsburgok kapják a legtöbb voksot, ha jól emlékszem, 35 voksot gyűjtöttek be, és egyetlen egyet Báthori István. Bennünket ez érdekel. Ugye a felsőházban egyetlen egy szavazatot fog Báthori István kapni, és látható, hogy még az orosz cár is, még a ferrarai herceg is, még a ruzsemburgi, tehát a Rosenberg is, mind-mind több szavazatot fog, svédekről nem is beszélve, Báthori István. Magyarul ez azt jelentette, hogy Báthori István hát a versenyben részt vett, de semmiféleképpen igaz nem győztes. Igen, nem csak van egy probléma, hogy a köznemesség még nem szavazott, és már az Interrex úgy gondolta, hogy igenis ki lehet hirdetni a lengyel királyt. Megvan, megválasztották a lengyel királynak, Habsburg Miksát, miért ne lehetne akkor őt már ugye deklarálni királynak. A köznemesek mélységesen föl vannak háborodva, amikor ugye az Interrex ezt a lépést megteszi, nem egyeztettek a köznemességgel, a tömeggel. Az ország akarata nem ez. Miért? Azért, mert a fekete sas, ahogy ők kifejezték, a lengyel fehér sassal össze nem egyeztethető. A fekete sas, az a Habsburgok ugye jelképe, családi és de ország jelképe, a lengyeleknél pedig államcímerében mind a mai napig ugye ott díszeleg a fehér sas, tehát a sasok összeegyeztethetetlenek. Kizárt dolog, hogy Habsburgot a köznemesség elfogadna. Miért? És magyar példákra hivatkoznak. Arra hivatkoznak, tessék megnézni Magyarországot, megvédték-e a török ellen? Nem védték meg a török ellen. És nagyon érdekesek ezek a hozzászólások, ez is fönnmaradt a később királyi titkárra előlépett Heidensteinnek a feljegyzéseiből ismerjük, meg Ozselszky krónikásnak a feljegyzéseiből ismerjük ezeket a gondolatokat. Hogy milyen érdekes, hogy a lengyel nemesek, köznemesek, úgy, akiket slachticsoknak hívnak, tehát a slachta, a köznemesség úgy gondolja, hogy a németeknek nem szabad betenni a lábát Magyarországban, mert Magyarországot feláldozták, Magyarországot kiszolgáltatták az oszmán törököknek, és a megmaradt országot pedig saját képükre formálták. Vagyis minden komoly pozícióba németet ültettek, ez szó szerint így értendő, úgyhogy ők nem tettek különbséget az, hogy most ez osztrák, vagy éppen német-római birodalom belső területéről származó egyének, németeket. Vagyis németesítették Magyarországot. És ezt nem lehet megengedni és megtenni. Tehát a köznemesség kifejezetten német ellenességtől izzott, és ők szeretnék a hagyományt, a lengyel hagyományt ápolni, és erre van lehetőség nővonalon. A Jagelló Anna él, van, aki férjezetlenül, majdnem 50 éves, és még nincs férje, és miért ne lehetne esetleg Jagelló Annát férhez adni, és a Jagelló házhoz, dinasztiához, családhoz így kapcsolódni. És hogyha találnának neki egy megfelelő férjet, akkor lehetne uralkodónőnk, és annak a férje pedig társuralkodó, vagyis király. De most a jelölteket, hogyha megrostáljuk ebből a szempontból, akkor itt nem jöhet szóba más, csak Bátor István. Aki 38 éves, egy jó 10 évvel ugye fiatalabb, hát megint leírásokból, és főleg, hogy is mondjam, csak Veselényi Ferencnek ide vonatkozó egy-két leveléből tudjuk, hogy hát nem volt valami előnyös külsejű a Anna. Hát az 50 év az már nyilván nyomot hagyott a hölgyen. Lényeg az, hogy ez a felvetés elhangzik ott a Volán, tehát ott a Lengyel Rákos mezőn, hogy miért ne lehetne akkor férhez adni, és ez az ötlet igenis viharos gyorsasággal meghallgatásra talál, és Jagelló Annának kinézték férjül Bátor Istvánt. És azok a ellen replikák, amelyek ugye Bátori személyét illetően mind az utolsó sorba helyezték, azok most hirtelen előtérbe kerülnek, mert ez a szempont a szenátusnál nem merült föl. És a köznemesség önállósította magát, mint egy viszontlépésként a szenátorokhoz képest. A szenátorok megválasztották maguknak Habsburg Miksát, ők pedig megválasztják maguknak Bátor Istvánt, abban az esetben, ha Bátori elfogadja ezt a feltételt, elveszi feleségül Jagelló Annát, akkor felajánlják neki Lengyelország trónját, és akkor megválasztják. És egy nagy küldöttség azonnal formálódik, és már is mennek Erdélybe, és Medgyesen fogják a templomban ezt a hivatalos egész tulajdonképpen aktust befejezni azzal, hogy ott ő Bátori István a lengyel küldöttség előtt leteszi az esküt, hogy elfogadja ezt a felkérést, hajlandó ugye a lengyel nemesi szabadságnak minden pontját teljesíteni, és ezt a választást elfogadja. Tehát egy 1575 decemberi folyamatról van szó, és egy kettős királyválasztás fog bekövetkezni Lengyelországban. Van egy Habsburg, és van egy Bátori egyik oldal, másik oldalon, de kit koronáznak meg? Ez a kérdés, mert mind a kettőt megválasztották. Az egyiket megválasztotta a főnemesség, a másikat megválasztotta a köznemesség. Ennek a köznemességnek, lengyel köznemességnek a szószólója, itt már az előbb emlegetett Jan Zamoyski, aki végtelenül okos művel talpra esett köznemes, a Helmi Vajdaságnak volt ő a képviselője, és így Pádovát megjárt, világot látott emberként fog majd a központi apparátusba királyi kancellária bekerülni, és ott akkor a grádicson előre haladva egyre fontosabb feladatokat fog kapni, és diplomáciai, kisebb diplomáciai küldetéseket is teljesít, még a pályája elején. Az igazi kibontakozás pedig most fog majd elindulni a politikai pályáján, amikor ő lesz ennek a köznemesi pártnak a szószólója. Ő az, aki a vonalakat, pontosabban a köznemességen belül uralkodó erővonalakat egyesíti, és ő az, aki majd Bátorival nagyon-nagyon jó kapcsolatot fog kiépíteni. Fordítva, kölcsönösen szimpatizálnak, és kölcsönösen ugye elfogadják egymás személyiségét is. 1575. decemberében megtörtént a választás, de kit koronázzanak meg? Hát itt versenyfutás kezdődik. Tulajdonképpen a koronázás kikényszerítése a tét, mert mint ahogy emlékeztük, hogy az érsek prímás, uhányszki gnyeznói érsek prímásnak a joga a koronázás. De hát ő Habsburg Miksát támogatja, akkor természetesen nem fogja és nem is teheti meg, hogy majd Bátorit fogja megkoronázni. Tehát ő eleve elzárkózott ettől a aktustól, mint egy legitimálni nem hajlandó azt a Bátori féle vonalat, és akkor vajon mi történik most akkor? Ki fog koronázni? Hogy fog koronázni? Krakóban van, ugye a kincstárban, a Wawelben van a koronázási jelvény, tehát az nem a gnyeznói érseknél található. Megkoronázhatja-e? Más. A lengyel közjogban van erre vonatkozó útmutatás is, hogyha a gnyeznói érsek prímás ugye nem tud koronázni, akkor vagy a krakói, vagy a lvovi, vagy leopoliszi, lembergi, mindegy, hogy melyik szót használjuk, érseknek a joga a koronázás. Ezek akadályoztatása esetleg a kujáviai püspök. Bátorinak kellett keresni ilyen értelemben egy koronázó egyházi szemét, és ez a kujáviai püspök lesz, aki hajlandó erre, függetlenül attól, hogy ugye Uhanszki óvainti attól, hogy elvállalja ezt a pozíciót. Elvállalta. Megint rengeteg érdekes történetet és adalékot lehetne arra vonatkozóan emlegetni, hogy Báthory megérkezése 1576, ugye májusában, Krakóban, nagyon viszontagságos volt, és egy vadidegen ember érkezett ebbe az országba, és ezt a vadidegen embert mindenki itt a pártoskodás időszakának megfelelően, vagy ott mutatott magatartásának megfelelően fogadja, vagy nem fogadja. Van, aki elfogadja, de tartózkodóan. És van néhány főúr, de valóban néhány főúr, aki támogatja Báthoryt. Hogyha ilyen megnéztem azt, hogy körülbelül egy olyan 150-160 képviselő jön szóba az alsóházban, és körülbelül 50-60 személy a felsőházban. Hát, hogyha ugye összesítjük, akkor látjuk, hogy több mint 200 olyan személynek a véleménye számít itt a választás során, akiknek pozitív vagy negatív állásfoglalása valakit besegít a hatalomba, vagy pedig ellenkezőleg. Báthory mellett alig 300-nyian vannak. Mint egy 30-40 számottevő ember, de még rosszabb az arány, hogyha csak a szenátorokat nézegetem. Ott például csak mindössze, azt hiszem, 10 olyan személy van, aki egyértelműen Báthory István mellett elkötelezi. Tehát 1576. május 1-én történik meg a koronázás, annak rendje módja szerint, tehát a formai elemekre értem, hogy annak rendje módja szerint, tehát Krakóban valóban a Stanislav féle koronával történik meg, ugye a Váveli katedrálisban, és kinyilvánítják Jagelló Annát és Báthory Istvánt uralkodóknak, uralkodótársaknak.
Elhangzott műsorunkban dr. Gebei Sándor történész, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem professzor emeritusza beszélt Báthory István erdélyi fejedelem lengyel királlyá választásának körülményeiről. Köszönöm, hogy velünk tartottak, búcsúzik a műsor szerkesztője Túri Sarolta.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
Indul az iránytű.
A Szent István Rádió ifjúsági hangmagazinja.
Sziasztok!
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 Szeretettel köszöntelek titeket, a szerkesztőt Molnár Andrást halljátok. A mai műsorban Fodor Tímeával, a Drogambulancia Alapítvány elnökével beszélgetünk többek között célokról, eszközökről, gyógyszerfüggésről, elterelésről, iskolai felvilágosító kampányokról és szomorú statisztikákról. Tartsatok velünk, érdemes! Dobos Tímeát, a Drogambulancia Alapítvány elnökét köszöntöm, szeretettel, szervusz!
Szervusz, köszönöm szépen a meghívást!
Mióta működik a Drogambulancia, és mi is a célja?
A Drogambulancia Alapítvány több mint 30 éves szervezet. 2019. decemberétől vagyok az alapítvány elnöke, és hát az onnantól kezdődő időszakban elég sok változás történt az ambulancián. Már nem csak kábítószerfüggőkkel foglalkozunk, hanem vannak alkoholbetegeink, illetve gyógyszerfüggők, de játékszenvedéllyel is, tehát bármi ilyen függőséggel fordulhatnak hozzánk a kliensek. Ennek az eredménye az, hogy hát bizony 2021-ben az előző évhez képest 43%-kal nőtt az új klienseink száma, 2022-ben pedig csak nem 41%-kal nőtt, tehát egy folyamatos növekedésnek vagyunk a tanúi, és hát bizony már ebben az évben is, itt a tavalyi évben összesen 192 új kliens érkezett hozzánk, és ebből az alkoholbeteg 20, az összes többi az gyógyszer, nyugtatók, és hát minden más szenvedélybetegség vagy kábítószer. És ami én azt gondolom egy nagy szám, hogy idén már januárban, illetve februárban 32 új kliensünk van, és ők csak az új kliensek, a régiek, hát ők is ott vannak, és hát rendszeresen orvoshoz járnak. Jövő héttől már két orvosunk lesz, két pszichiáterünk két napon fog rendelni, illetve hát még azt a változást vagy változtatást hoztuk be, hogy kedden és csütörtökön hosszított nyitvatartással vagyunk 18 óráig, hiszen rengeteg olyan kliensünk van, akik diákok, tanulnak, vagy éppen dolgoznak, és hát az ő számukra muszáj volt egy olyan, vagy olyan napokat találni, amikor el tudnak bennünket érni. Én azt gondolom, hogy a munkánk eredményességének a visszajelzése az az, hogy egyre több az önkéntes. Tehát aki önmagától dönt úgy, hogy változtatni szeretne az életén. Nagyon-nagyon sokan vannak olyan kliensek, akik elterelésre érkeznek hozzánk. Az elterelésről annyit kell tudni, hogy hozzánk küldik kötelezően azokat a klienseket, akiket a rendőrség vagy hatóság csekély mennyiségű kábítószerrel elkap. Ülnek kint fiatalok vagy nem fiatalok, mondjuk egy szórakozó helyen, ott van egy kamera, és hát amikor egy spanglit körbeadnak, akkor ott egyértelmű, hogy valami történik, és nem sokkal később meg is jelenik a hatóság, és eljárást indítanak ellenük velük szemben. És hát mi vagyunk a következő állomás, hozzánk kell járniuk. Egy éven keresztül, vagy fél éven keresztül, hetente egy óránban kell nálunk megjelenni. Ahogy ezt így az ember kimondja, gondolhatja azt is, hogy na is, hát elszívott egy spanglit. Mi van akkor? Mások megisznak, és semmilyen eljárás nem indul ellenük. Sok esetben igen, megállja helyét ez a megközelítés, de bizony nagyon sok esetben, hogyha jól működik az elterelés rendszere, akkor életeket is menthetünk. És ezt most nem én mondom, és nem én találtam ki, hanem vannak olyan klienseink, akik amikor először bejönnek hozzánk egy ilyen kötelező megjelenésre, hát minket is a pokolba kívánnak, hogy miért kell neki ezt csinálni, és el is mondják egyébként, hogy most minek van ő itt. És a második, harmadik mentorálás után szívesen jönnek. Sőt, amikor vége van ennek az a kötelező időszaknak, vannak olyan elterelős klienseink, akik kérik, hogy még jöhessenek hozzánk, és vannak olyan kliensek, én kértem a jó múlt korában a kollégákat, hogy gyűjtsék már össze azokat a mondatokat, amiket ők mondanak, és hát ezek olyan mondatok, amelyek azért úgy elgondolkodtatnak, és szívhez szólóak. Például az önként érkező kliensek azt mondták, hogy olyan dolgokat tudok megosztani, amit otthon soha senki nem hallott meg, illetve volt olyan kliens, aki elmondta, hogy ha kötelezően nem kellett volna ide bejönni, akkor ő már nem élne, hogy tulajdonképpen az életét köszönheti nekünk. Szóval, ha az elterelés jól működik, akkor annak van értelme, mert magától nem biztos, hogy bejött volna, hiszen azt mondja, hogy hát ő most elfogyaszt hetente, nem tudom milyen mennyiségű, csekély mennyiségű kábítószert, nincs abban semmi, hát dehogy nincs, kiderül, hogy tulajdonképpen tényleg egy hajszálon függött az ő élete.
Ilyenkor ellenőrzitek is a tisztaságot?
A szabályunkban, házirendünkben az van benne, hogy más állapotban nem jöhet be orvosi rendelésre, illetve ha olyan állapotban van, mondjuk alkoholos befolyásoltság alatt, vagy tisztán látszik rajta, hogy azért a megengedetnél nagyobb mennyiségű kábítószert fogyasztott, akkor adunk neki egy másik időpontot. Tehát olyan állapotban úgy sem lehet előre haladni vele, és ez feltétele. Tehát a tiszta állapot az feltétel. Előfordult már olyan, és ezért is van a drop-in szobánk, amikor a gyógyszer rendelési időben olyan állapotban érkezett a kliens, hogy nem lehetett kiengedni az utcára. Ilyenkor leültetjük, hogy egy kicsit tisztuljon, és utána mehet tovább. Tehát részegen nem jöhet be se mentorálásra, se orvoshoz, se kábítószer hatása alatt, ami annyira hatása alá keríti, hogy azt se tudja, hogy hol van.
Mi a helyzet akkor, ha valaki nem jár az elterelésre? Gondolom komolyabb büntetést kap.
Hát akkor megszakad az ő elterelése, újra kezdheti egy éven belül még egyszer, hogyha nem jár az elterelésre, akkor mi küldjük tovább, vagy a pártfogójának van, vagy a hatóságnak a megszakadásról szóló papírosokat, és hát olyankor eljárás indul ellene. Hogyha ő vállalja, hogy mégiscsak járna, akkor megpróbálhatja még egyszer, de idők végezetéig ezt nem lehet húzni, de ezt el is szoktuk egyébként mondani, hogy nem érdemes húzni, halasztani ezt az időszakot, mert előbb-utóbb akkor vagy hatalmas pénzbírság lesz belőle, vagy börtönbüntetés, úgyhogy érdemesebb inkább bejönni hozzánk, és olyan tudással felvértezve távozni onnan, ami csak hasznára válhat. Tehát nem úgy kell elképzelni, hogy beül, és ott ülnie kell egy óra hosszán keresztül, hanem ott igenis komoly beszélgetések történnek a kollégákkal, akik mentálhigiénés szakemberek, coach, illetve mediátor szakember, pszichológus, addiktológiai konzultáns, tehát olyan szakembereink vannak, akik hát értik a dolgukat.
Most zenélünk egy kicsit, utána itt folytatjuk ezt a beszélgetést. Beszélgető társam Dobos Tímea, a Drogambulancia Alapítvány elnöke. Hol kezdődik a függőség? Erre a szakirodalom sokféle választ ad, de szerinted hol kezdődik a függőség?
Igen, ez egy érdekes kérdés, és igen, a szakirodalomban nagyon sokféleképpen definiálják a függőséget. Szakemberek azt szokták mondani, hogy függőség már az is, amikor valaki nem minden áldott nap issza le magát mondjuk a sárga földig, de minden nap megissza a magáét. Az is egyfajta függőség. Függőség az, amikor a más valami irányítja az ő életét. És függő nem csak alkoholtól lehet valaki, hanem lehet függő az az ember is, aki túl edzi, túl sportolja magát, és már az irányítja az életét. Attól függő valaki, hogy nem egészséges módon csinálja. Ha valaki mondjuk alkoholfogyasztás helyett nagy ritkán elszív egy füves cigit, az azért még nem függő. De ha már a marihuána vagy bármelyik más kábítószer irányítja az életét, tehát nem szabad, akkor ő már függő.
Miskolcon és környékén gondolom nem csak miskolciakkal foglalkoztok. A keményebb drogok mennyire vannak jelen? Tehát erről mi a véleményed, tapasztalatod, és egyáltalán a kliensek között gyakran találkoztok-e akár heroin, kokain és az egyéb keményebb drogok használóival?
Még az elmúlt 3-4 évben a kokain nem nagyon volt jelen Miskolcon, ma már igen. Minden hónapban készül statisztikánk, és a tavalyi évben összesen 6 új kliensünk volt olyan, aki kokaint fogyasztott és a kokain függősége miatt került hozzánk. Érdekes, hogy a heroin az csökkenőben van. Tehát, hogy a tavalyi évben összesen 2 új heroin függőnk volt. A meglévő klienseink között vannak olyanok, akik a heroin miatt kerültek hozzánk, illetve kértek segítséget. Az ő számukra van a metadon programunk. A metadon az az, ami az is egyébként egy kábítószer, de legális és általunk. Tehát csak úgy juthat hozzá a kliens, ha mi azt orvos által megrendeljük a gyógyszergyártó cégtől, hozzánk érkezik, és ellenőrzött keretek között szerződéssel veheti át a kliens. Most 28-an vannak ebben a programban. Van olyan kliensünk, aki a metadon program kezdete óta, tehát több mint 10 éve ennek a programnak a tagja, részese. Az ő esetükben igyekszünk arra törekedtetni őket, hogy csökkentsék a metadon adagjukat, és próbálják meg egy idő után elhagyni. Van, akinek ez sikerült is, és sikerül is, van, akinek nem sikerül, ezzel sincs gond, hiszen ő a fenntartó kezelést kaphatja akár élete végéig is, és hát még mindig jobb a metadon, mintha a heroint szerezné be, ki tudja, hogy honnan. Tehát a heroin függők száma csökkent, de hát ma helyett a kanabisz, a kristály, és az összes többi, az ecstasy, speed, az, ami tavalyi évben az összesen 192 új kliensből 15-en kerültek emiatt, és hát vezet a kanabisz, a 94-en kerültek be hozzánk a 192-ből, és hát az összes többinél van minden más. A mágte a gyógyszerek, gyógyszerfüggő, tavaly 5 érkezett hozzánk új.
Beszéljünk a szegények drog típusairól. Nagyon olcsón is hozzá lehet jutni a drogokhoz, és ez egyfajta veszély, mert akár a sört, a napi sört kiváltja, és egy teljesen másfajta függőséget okoz.
Igen, és az a leg, nem is tudom, hogy ezt jó szót használjak, elszomorítóbb, hogy a szegregátumokban élők, ők nem is nagyon jutnak el hozzánk. Mert hogy ez a kérdés, az ő függőségük, vagy az ő drogfogyasztásuk, az bizony túlmutat magán a drogfüggőségem. A szakemberek is nem tudom hány helyen lehet azt is olvasni, hogy hát persze, hogy megveszi kevesebb pénzért, mint egy üveg sör, mert azonnal kiüti. És arra az időre, arra a pár órára elfeledteti vele, az ő nyomorát elfeledteti vele, hogy mit tudom, 20 négyzetméteren laknak 10. Hát ezen mi nem tudunk segíteni. Nem tudunk nekik olyan életkörülményeket biztosítani, ami elől ne akarjanak menekülni. Hatalmas nagy a veszélye ezeknek a szereknek, azért a Jukói úton, a Számozott utcákban is lehetett látni, már most annyira nem lehet, hogy nyáron fognak inkább jobban előjönni, hogy hát ott, mint a zombik mennek, és hát azt se tudják, hogy mi bajuk van, nagyon sokan meghalnak. Hiszen nem lehet tudni, hogy ugyan abból a rakományból ő melyik részét fogja kapni. Az egyik kollégámnak volt egy nagyon jó hasonlata, úgy kell elképzelni, hogy mindenféle szemetet tulajdonképpen beletesznek egy cement keverőbe, amiben patkányvérektől kezdve csavarlazítóig, száraz fűtől kezdve mindent bele pakolnak, és azt elkezdik keverni. Lehet, hogy a felső részén nem maradott a patkányméreg, nem maradott a csavarlazító, és aki abból kap, az elszívhat belőle, akár többet is, nem lesz tőle, hát semmi baja, azt nem mondanám, de nem hal meg. Még az, aki az aljáról kapja ezt az anyagot, ő lehet, hogy azonnal belehal, mert ő akkora dózisban kapta. Tehát ezeknek a szereknek az a veszélyük, hogy még maga a terjesztő sem tudja, hogy mi az, amit eladott. Nekünk is volt, azt hiszem, 2 évvel ezelőtt egy bikát fogyasztó kliensünk, aki az édesanyja hozott be, A fiatalember kétségbe volt esve, mert azt hitte, hogy lebénult. Tudott járni, csak éppen nem érezte az alsó végtagját. Hát ő azonnal ment az osztályra.
Osztályos. Bocsánat, mi az a bika?
Ez, ami azt hiszem, hogy tavaly vagy tavaly előtt volt, hát ez a szer, amit fogyasztanak a szegregátumokban lévők. Ez a szer, amiről az előbb beszéltem, hogy összekeverik egy betonkeverőbe, vagy cementkeverőbe, és mindenféle cucc, a herbál. Tehát a herbáról azt gondolják, hogy növényi alapú, és hát az biztos nem okoz kárt, de hogy nem, hát a herbál, a bika, és ezek a szerek, ezek így vannak előállítva. Nem lehet tudni, hogy mi az, amit belekevernek. A bika az egyébként egy kitalált név, tehát a benne lévő szereknek a rövidítése, a BICA, tehát egyébként C-vel írják, mert mindig ki kell találni valamilyen nevet ezeknek a szereknek, de mindig kitalálnak helyette mást, és akkor jön egy új fajta, ami hát bizony halált okoz.
Az a probléma, a szegregátumoknál maradjunk egy kicsit, hogy a gyermekek azt látják, hogy ez a természetes és a hétköznap része és az élet része, nem? Tehát, hogy lehet, hogy második, harmadik generáció nő fel úgy, hogy ez az élet. Azt hiszi, hogy ez az élet.
Ez így van. Azt látja, hogy, és tisztelet a kivételnek. Azt látják, hogy nem kell felkelni reggel, nem kell elmenni dolgozni, nem kell tenni azért semmit, hogy ne éljenek. Bár ezt így kimondani sem lehet, hiszen hogyha valaki generációkra visszamenőleg ilyen körülmények között nő fel, nem is tudom, tehát hogy valami iszonyat nehéz, hatalmas erőfeszítés, hogy abból kikerüljön. Látunk rá példát, de kevés. Ott valószínű volt egy olyan pedagógus, volt egy olyan felnőtt, aki őt tudta támogatni. Nem mindenki ilyen szerencsés. Tehát, hogy a családi háttér az rohadtul fontos. Hogyha nem olyan családi háttérben nő fel valaki, akkor nem biztos, hogy ő azért marad abban a helyzetben, mert neki ez így kényelmes, hanem mert nem tud egyszerűen képtelen ebből kimászni, mert azért nulláról vagy a mínuszról indulni, hát oda azért nem is tudom, hogy mi kell, hogy onnan kikeveredjen valaki. És hát igen, amit az előbb is mondtam, hogy azért így élni rettenetes lehet, amikor mit tudom én, nincs bent víz, vagy egy szobában alszanak 20-an, ott, hogy ne így éljen, vagy ne érezze ezt ennyire nyomasztónak, vagy az alkoholhoz, vagy pedig ezekhez a szerekhez fordul, hogy egy kicsit jobban érezze magát. De nem fogja jobban érezni magát.
Hogy lesz valakiből gyógyszerfüggő? Erre van valami recept? Tehát az orvos írja fel először, gondolom, valami problémájára a fájdalomcsillapítót, és úgy marad? Nem tudja abba adni?
Igen.
Ennyi? Ilyen egyszerű?
Igen, és ebben az a legmegdöbbentőbb, járunk iskolákba is előadásokat tartani, hogy például a Frontin, ami egy nyugtató, vagy a Xanax, az ott lapul már a fiatalok zsebében is. Azt látják a fiatalok, hogy anya nem tud aludni, vagy apa nem tud aludni, vagy idegesebb, és akkor bekap egy ilyen nyugtatót, és bizony a diákok is megteszik ezt. A lányokra jellemzőbb egyébként a gyógyszerfogyasztás, és hogy érzékeltessem, hogy mekkora a baj, én egy 2019-es ESPAD kutatást tudok elmondani, azért 2019-es, nem azért, mert lusta voltam is, nem kerestem ki a legújabbat, ez egy hatalmas nagy kutatás. A magyarországi iskolákat, 9-10. Osztályos iskolásokat kérdeztek meg, és ennek a kutatásnak nem olyan régen lett meg az eredménye. Ami azt mondja, hogy a 9-10. Évfolyamos diákok 28%-a használt már valamilyen drogot, 18%-a kipróbált már tiltott szert, 22%-uk droghasználati célú szert, 15%-uk nyugtatót, altatót, fájdalomcsillapítót. És a legkönnyebben hozzáférhetőnek tartják a marihuánát, illetve az alkoholt, és ami én azt gondolom, hogy mindent elmond, az az, hogy a 9-10. Évfolyamos diákok túlnyomó többsége, 93%-uk fogyasztott már életében alkoholt, és hát vezetünk európai összehasonlításban a designer drog fogyasztásban, ugyanis első helyen végeztek a magyar tinik. Tehát így néz ki most a magyarországi iskolások helyzete.
Ez elég ijesztő, nem?
Rettenetesen ijesztő, ezért is találtuk ki azt, nyitottá tesszük az iskolások számára a drogambulanciát. Kiküldtem minden középiskolának egy levelet, intézménylátogatásra, nem üveggyár, hanem a drogambulanciára lehet jönni intézmény látogatásra, megmutatjuk nekik, hogy hol dolgozunk. Amikor bejönnek, mindenki azt mondja, hogy nem ilyennek képzelték el ezt a helyet, és kimondottan jól érzik magukat. A célunk ezzel az volt, és az, hogy lássák, hogy ha bajban vannak, hová jöhetnek. Hogy nem mumusok fogadják őket, nem egy kórházi körülmény fogadja őket, hanem segítőkész emberek. Illetve amikor ott vannak abban a másfél órában, azon kívül, hogy körbevisszük őket az ambulanciánkon, tartunk egy interaktív előadást is számukra, ahol tabuk nélkül kérdezhetnek, szoktak is kérdezni. Akkor a sikere ennek a felhívásnak, hogy az idei tanévben már több mint majdnem 500 diák lesz majd nálunk. Nem gondoltuk volna, hogy ennek ekkora sikere lesz. Nagyon sok iskolának azt a visszajelzést kellett már adnom, hogy szeptembertől tudjuk őket fogadni, hiszen nap egy napot tudunk erre kijelölni, mert hát vannak a klienseink, akikkel foglalkozni kell. De azt látjuk, hogy van értelme, hogy amikor kollégák például arról beszélnek a nyugtatók szedéséről, használatáról, hát bizony látszik az arcukon, hogy akkor esik le nekik, hogy amit csinálnak, az bizony nagyon veszélyes, és nem biztos, hogy természetesnek kell lenni, hogy nyugtatót vagy altatót kapkodjanak be. És a legelején kérdezted, és igen, az egy sajnos valós felvetés volt, hogy a házi orvosok, tisztelet a kivételnek, nem mindenki, a házi orvosok felírják elég gyorsan ezeket a szereket. Hallottam olyat is, amikor valaki magas vérnyomással ment el a házi orvosához, és frontinnal engedte el. Tehát, hogy igen, a házi orvosoknak is én azt gondolom, hogy nekik is küldtünk ki levelet, amelyben leírtuk, hogy vagyunk, és ha az ő klienseik közül találkozik olyannal, aki mondjuk alkoholbeteg, vagy bármilyen szenvedélybetegséggel küzd, akkor küldje be hozzánk. Jó kezekben van, tudunk neki segíteni. Van, nem tudom azt mondani, hogy vannak, van egy-két olyan házi orvos, aki élt ezzel a lehetőséggel, és hál' Istennek küldés hozzánk a betegeket. Hát a többiek nem igazán, pedig hát a korai kezelésbe vételnek hatalmas szerepe van, és hát a házi orvosok azok, akik első körben találkoznak velük, tehát az ő felelősségük is hatalmas.
Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottatok az elmúlt közel fél órában. Fodor Tímea, a Drogambulancia Alapítvány elnöke volt a vendégünk. Én búcsúzom tőletek, a szerkesztőt, Molnár Andrást hallottátok. Sziasztok!
Elhangzott műsorunk a 2023. március 30-ai adásunk ismétlése volt.
2. Ifjúsági magazin műsor a Szent István Rádióban minden kedden és pénteken délután 16:30-tól. Neked készül.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!